Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, és mai igehirdetésünk advent első vasárnapján a 40. Zsoltárból való igékkel kezdődik, és ennek kapcsán néhány igazságot szeretnék veletek megosztani, amit, ahogy a felvezetőben hallottunk, úgy értettem meg, hogy a Szentlélek bízott rám ezen a napon. Zsoltárok könyve 40. fejezet, első 5 versét olvasom most el, és majd a végén még az utolsó 2 verset meg fogjuk nézni, de az első 5 vers már annyi, igazságot tartalmaz, olyan tömény igazságokat tartalmaz, hogy elegendő lesz feldolgozni. Zsoltárok könyve, tehát 40. rész, első verstől. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, képernyők előtt is tegyük ezt meg, Isten és az ő igéje iránti tiszteletünket, szívbéli tiszteletünket így is kifejezve. Zsoltárok könyve 40. fejezet, első verstől az 5. versig. Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat, kimentett a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát, nem igazodik a kevélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. Ámen. Eddig az ige. Foglaljunk helyet. Azt világosan értettem, hogy a 40. Zsoltárból kell ma igét hirdetnem, de hogy haladtak a napok és forgatta a szívemben, egyre kétségbeejtőbb állapotba kerültem. Ugyanis mondtam az Úrnak, Uram, biztos, hogy ez a Zsoltár lesz ez. Annyi mindent lehet mondani, akár ebből a Zsoltárból, csak akár ezekből az igeversekből is, de az ember, amíg nem kapja meg az Istentől a mennyei pecsétet, hogy igen, de ez az irány. Addig valóban úgy tud készülni, hogy úgy tudna készülni, hogy egy beszédre készül, de nyilvánvalóan az Isten tisztelet, az igéhirdetés, az egy profétai beszéd, nem pedig egy általános előadás. No, hát ezzel kapcsolatosan néhány dolgot azt gondolom a mai korunkra, és a mai korunkban megélhető kereszténységünkre vonatkozóan megnyitott a Szentlélek, amit szeretnék veletek megosztani. Dávid Zsoltára ez a Zsoltár, és az, hogy megértsük a Zsoltárnak az üzenetét, a mai üzenetét, kétségkívül fontos lesz néhány dolgot a Dávid életéből is magunk elé idézni. Sámuel proféta könyvének első és második könyvének vasos része foglalkozik Dávid életével, szolgálatával, és még a Királyok és Krónikák könyvében is találunk vele kapcsolatosan kijelentéseket. A Zsoltár maga a felolvasott versekben is látszik, hogy Dávidnak a bizonyságtétele, amelyben magasztalja az Isten végtelen kegyelmét, amelyet a legszorultabb, legsötétebb órákat megélve, és azt, amikor lezárta Istennek ez a kegyelme szabadítása, született meg benne. És hadd húzzam többször ezt alá, tehát ez a Zsoltár egy korszaknak, egy időszaknak, egy nehéz, egy sötét időszaknak a lezárását követően születik, és igazán ezeket az időszakokat visszatekintve válik érthetővé. Sok mindent a Bibliában utólag értünk, a magunk életében, és Isten dicsősége is sokszor egy-egy életszituációban. Gyakori egyébként tapasztalatunk az, hogy visszamenőlegesen értjük meg, hogy mi miért történt. Mikor benne vagyunk, annyira összekuszálódnak a dolgok, annyira zavarosnak tűnnek dolgok, és ez így volt Dávid életében is, de egy dolog biztos volt az életében, hogy soha semmit nem akart az Isten akaratán kívül cselekedni. Ez volt a szándéka, a szívének szándéka. És bizony az Úr meg is őrizte. Azt olvastuk itt az első versben, hogy várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat. Már maga a fokozása, a szavak fokozása is, a héber költészetben jellemző szóhalmozás, szófokozás, jelentőséggel bír, erősíteni akar egy lelki állapotot, egy átél dolgot, ki akarja fejezni annak a mélységét, hogy ez a várakozás, azt mondja Dávid, amit ő átélt, az nem egy napig tartott. Nem csak arról volt szó, hogy hát volt egy nehéz napom, aztán majd holnap jobb lett, és akkor írtam egy Zsoltát, puf, nagyon jó, szuper. Hanem ez a várakozás egy nagyon mély dolog volt az életében, és ráadásul hosszú ideig is tartott. Egészen kifeszítette az ő lelkét, az ő életét. Ez a várakozás. Fordíthatnánk úgy is, ahogy a Károli fordításunkban olvasunk, hogy várván vártam. Tehát ez a várakozásnak a fokozásáról vonatkozik maga a héber szöveg is. Azaz, mondhatjuk úgy is, hogy türelmesen vártam. Vagy buzgón, álhatatos türelemmel vártam. Így is fordíthatnánk. És ez még közelebb hozza az üzenetét ennek az igének. Tehát nem azt jelenti, hogy összeszorítottam a fogamat, és valahogy kibírom, hanem valamiben álhatatosan megálltam, míg meg nem változtak a dolgok a körülményeimben, kitartottam valamiben, lehorgonyozott a szívem, a lelkem valahova, amely megtartotta az életemet attól, hogy elsodródjon. Tehát ez is jelenti, amikor ezt a várván vártam kifejezést látjuk. Dávid nagyon sokszor volt az életében életveszélyben. És többször meg is tapasztalta ebben a tényleg életveszélyben, tehát itt nem arról volt szó, hogy volt mondom egy nehéz napja, hanem halála órái pillanatokat elkövetkezhettek, olyan szituációkat többet is átélt az életében. Sőt, volt olyan, amikor ki akarta végezni a király, és lándzsá hajított felé, és éppen csak el tudott hajolni, hogy ne döfje át a szívét az ráívi királynak a lándzsája. Többszöri tapasztalat, tehát Isten szabadítása, és az, hogy soha nem hagyta cselben az Úr. Jelzem, ez a tapasztalat a Dávidnak egy hosszabb periódus summája. Nem jelenti azt, hogy minden élethelyzetben és életszituációban ilyen kirobbanó formában azt érezte, velem van az Úr. Sőt, nagyon is lehetséges ez a várván vártam kifejezés, hogy néha úgy érezte, hogy elhagyta az Úr. Vagy úgy élte meg, hogy nem törődik vele az Úr, nem hallgatja meg az imádságát, nem rövidíti le azokat a napokat, amelyekről azt mondja, hogy nem szeretem napok. Dávid neve önmagában egy üzenet, azt jelenti, hogy a szeretett, a kedvelt, azaz Isten kedveltje, az Istentől szeretett, így is egészíthetnénk egy héber gondolkodásmódba fakadóan. Boáznak és Rútnak volt a dédunokája, tehát nagyon komoly szellemi gyökerek és családi, hogy is mondjam, hitbeli tapasztalatok előzték meg az ő születését. Rút könyvében, 4. fejezetben olvasunk erről. Aztán 17 éves volt Dávid, amikor hát királlyá kenték ezt a pásztor fiút, ugye elhívták a juhok mellől ezt a fiatal srácot, hogy odajött a próféta, és mondta, hogy Isten azt mondta, hogy fel kell kenjek vala Isai fiai közül egyet királynak, és akkor mindenkire gondoltak, csak őrá nem. Gyorsan érte szarasztottak, jött ez a kis srác, kis csúzlival, megállt, kis bottal, és mondta, hogy itt vagyok, mi újság van, mit csináljak, mire van szükség. És mondják, hogy nincs semmire szükség, most éppen felkenünk királynak. És akkor nézze 17 évesen az a kerek szemével, pirosforgás arccal, szerintem nem is értette, mi történik vele. Betöltötte a Szentlélek, és aztán visszament a birkákhoz. Ott töltött egy kis időt, tapasztalatokat szerzett, hogy előtte és utána is az Úrral, majd amikor a király gyötörni kezdte a gonosz lélek, akkor már híre ment annak, hogy Dávid fel van kenve a Szentlélek által, és prófétai kenet van a dicséretén, prófétai isteni erő, Istennek a jelenlétét bevonza arra a helyre, megnyilvánul Isten jelenléte ott, ahol ő dicsőít, ahol ő énekelni kezd, és ahol ő a kis húros hangszerével játszik. Ezért Saul házába kerül, és ott ez az isteni jelenlét, isteni erő, ami a Szentlélek által ott volt rajta, ez meg is jelenik, amikor Saul gyötörnik ezt a gonosz szellem, Dávid énekelt és zenélt, és akkor megkönnyebbült, eresztett a ördögi szorítás Saul életén. 10 éves volt még, tinédzser volt még, amikor ugye hadkötelesség 20 éves kortól van, a bátyai elmentek a háborúba, ő mivel tínédzser volt, még nem volt 20 éves valószínűleg, ezért otthon maradt, a háznál dolgozgatott meg a birkákkal, és 17 éves tínédzser volt, tehát amikor Góliátot szembe találja magát, és diadalmaskodik felette, és azt gondolom, hogy tínédzser korban egy fiatal hívőnek bizony szembe kell nézni a Góliáttal. A világi kihívással, a világi szellemmel, a világi kívánsággal, a világi kísértéssel, a világnak az áradatával, azzal is, hogy egyedül érzi magát sokszor egy osztályban, egy közösségben, nagyon vonzaná őt a sodrás, és ott is volt egy sodrás, egy félelem, egy igazodás, egy alkalmazkodás, és Dávidnak is mondták, hogy hallgass már, húzd meg magad, ne akarj más lenni, mint a többi, és Dávid azt mondta, nem, nem, én az élő Istennek a szolgálatában állok. És Dávid az egész világgal szemben egy más képviseletben kiáll. És igenis, ezt a fajta sodrást, ezt a fajta félelmet, ezt a fajta elvárásrendszert, azt is például, hogy hát gondoljatok be, 10 éves volt, tehát ki gondolta, hogy 10 éves alkalmas csatát nyerni, de igenis, Isten alkalmasnak látta arra, hogy Isten szellemi erővel ruházza fel ezt a fiatal embert, és igenis, a maga korában, a maga kortársai szeme előtt mutatta meg Isten rajta az ő hatalmát, és diadalmaskodott életének a Góliátja felett. Tinédzser volt még. Aztán ugye hadsereg élére kerül, nagy diadalokat arat, és ennek kapcsán fellángol ellene az irigység a király szívében, és meg akarja ölni. Ezért Dávidnak menekülnie kell, ebben a helyzetben megmutatkozik az, hogy ki az igaz barát, Jonatán, Dávid, Saul királynak a fia,nak a szíve megmutatkozik, hogy nem olyan, mint az apja, nem olyan bolond, mint az apja, és ez a barátság megerősödik, ez a baráti szövetség Jonatán és Dávid szívében még erősebbé válik, és közben Dávidnak menekülnie kell. Volt, amikor 3000 válogatott harcost szeret össze Saul, tehát egy hadsereget szeret össze, hogy Dávidot elfogja és elpusztítsa. Két alkalommal is lehetőség lett volna Dávidnak megölni Sault, és ő nem tette, megkímélte az életét. Saul mindkétszer megígérte neki, hogy nem foglak üldözni, igazabb vagy, mint én. Neked van igazad, tényleg nem tettél semmi rosszat. Majd újra hatalmába keríti a gonosz erő, ez az irigység, és újra üldözni kezdi Dávidot. Majd 10 évig menekül Dávid, mint felkent király, aki hadseregparancsnok volt már korábban, sikereket élt át, Góliátot legyőzte. 20-as éveiben van, és majd 10 évig kell menekülnie, az életét kell mentenie ballangokba, pusztán, pusztai szállásokon, sziklák között kell bujdosnia azokkal az üldözöttekkel, akik hozzá gyűlnek, hozzá csatlakoznak. Ha ezeket figyelembe veszük, akkor az, amit Dávid mondott, hogy várva vártam az urat, az egyáltalán nem túlzó. Tanulhatunk az ő példájából, aki nem szolgáltatott igazságot saját magának. És a vele lévő harcosoknak sem engedte meg, hogy például amikor egy ballangban rejtőztek, és Saul éppen bement a dolgát végezni, és mondták is neki a társai, na Isten adta kezedbe a királyt, öld meg! És azt mondja, hogy távol legyen tőlem, hogy Isten felkentjére kezet emeljek. Majd az Úr fog ítélni. Mondja is a 24. rész, 1 Sámuel 24.16-ban, legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot köztünk, vizsgálja meg, és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben, mondta el Saulnak. Aztán az éjjeli szálláson, amikor Abisajjal, a testvére fiával, elmennek, és nagy gyűrűben, szekértáborban egy gyűrűk veszik körül Sault és Avnért, a hadseregparancsnokot, ott alszanak a katonák, és átmennek ezen a alvó seregen, és ott középen alszik Saul és Avnér, ott van lándzsája a földbe döfve Saulnak, és akkor azt mondja Abisaj, Dávid, dövd át! Isten a kezedbe adta! És azt mondta, nem tehetem. hogy kezet emeljek Isten felkentje ellen. Majd az Úr tesz igazságot. Tehát az, amikor azt mondjuk, hogy türelmesen várakozott, akkor nem csak arról beszélünk, hogy nem volt lehetősége arra, hogy lerövidítse emberileg az utat. Hanem bár lett volna lehetőség lerövidítse az utat, mégsem tette. És majd nagyon aktuálissá válik nem sokára, amikor végigmegyünk ezeken az igazságokon, a ma élő embernek a helyzete, a ma élő keresztény embernek a helyzete. Ezeken keresztül. Péter apostol a második, első levelében, a második rész 21-es versétől a következőt mondja és tanítja, rámutatva, ráirányítva a figyelmünket a názareti Jézus Krisztus példájára. Hiszen erre hivatotok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Calvin, amikor ezzel a zsoltárral foglalkozik, az felolvasott versekkel kapcsolatban a következőt jegyzi meg, tanúságos. Dávid példájával azt a nagyon hasznos tanítást közvetíti, hogy Isten nem feltétlenül azonnal lép fel a megsegítésünkre, hanem inkább bizonytalanságban és tanácstalanságban tart minket, nekünk mégsem szabad elveszítenünk a bátorságunkat, mert a hitet semmi más módon nem lehet alaposan próbára tenni, mint a hosszú tűrés által. És az eredmények is, amiről Dávid dicséretében beszél, álhatatosságra kell serkentenie minket. Lehet, hogy Isten lassabban siet segítségünkre, mint ahogyan azt szeretnénk. De mikor látszólag figyelmesen méltatja az állapotunkat, vagy ha lehet így mondani, tétlennek, vagy alvónak tűnik, ez teljes mértékben különbözik az ámítástól, tehát hogy önmagunkat csapjuk be, hogy hiszünk, mert ha képesek vagyunk tűrni a hit legyőzhetetlen erejével és hatalmával, akkor a szabadulásunk megfelelő ideje végül el fog érkezni. Döbbenetes és sommája Dávid élettörténetéből fakadó zsoltárának, amit ír itt Calvin. De Péter apostol szavai is eszünkbe juthatnak, aki így ír erről a témáról, az 1 Péter 1.6-tól, ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok a különféle kísértések vagy megpróbáltatások között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, bár nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Dávid zsoltárában elénk tárul a szabadulásnak az öröme. Így írt. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, ugye ez a csügget állapot, a megpróbáltatás, a halál szélén, a halál veszedelmével való szembenézés állapotából, sziklára állított a lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éleket adott számba Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Ha el vagy hívva dicsőítésre, akkor ne félj a hit próbáitól. Mert a hit próbái formálnak igaz gyöngyöket, amelyek dicsőítésben, dalokban és énekekben öltenek testet. Dávid egy dicsőítő proféta volt. És a zsoltárai máig ható módon bátorítanak bennünket, igaz? De mennyi szenvedés, mennyi próbatétel között formálódtak ezek a gondolatok. Ez a tapasztalat. És ezért lehet az, hogy 3000 éve még mindig erőteljes. És mindig aktuális. Mert ebben a kohóban formálódott ki. Dávid élettapasztalat az volt, hogy az Úr kimentett őt a halálos veszedelemből, ráadásul nem is csak egy alkalommal. Majd megérkezett a végső szabadulás is az életében. És megtapasztalta, hogy addig élt, ameddig kellett. Hamarabb nem tudták elvenni az életét, mint ahogy az Isten küldetésében benne volt, Isten tervében benne volt, hogy neki élnie kell. És nagyon fontos üzenete számunkra is, hogy mindaddig élni fogunk, nyilván szükséges a mi bölcsességünk természetesen, Istenre figyelésünk, Isten hagyatkozásunk, mindaddig élni fogunk, ameddig élnünk kell, hogy a küldetésünket betöltsük ezen a földön. Ugye vírusos időszakban nagyon fontos tanítás lehet nekünk, például a pestis járvány időszaka, a tavaszi járvány idején említettem azt, hogy Luthert arra indította a Szentlélek, hogy menjen a betegekhez és imádkozzon értük, akik pestisesek voltak, és a haláluk előtt volt, és kérték, hogy menjen el az Isten embere, és hirdessenik az evangéliumot, imádkozzon értük. Hát mit teltett volna más? Hát elment és imádkozott a betegekért a házuknál, és aztán egy alkalommal írja Luther, hogy hazaérkezett, és mindig megmosta a kezét természetesen, és elfelejtette. Annyira örült a családjának, és megérintette a gyereke száját. Azzal a kézzel, amelyet rávetett a pestises beteg testére. És akkor megijedt, akkor imádkozott, Uram, könyörű, és a gyereknek nem lett semmi baja. És ő sem lett beteg, nem halt meg. Tehát azért mondom, hogy az Isten világa fölülírja a természetes világot, ha ráhallgatunk és ráfigyelünk. Ez nem esztelen bőstelenség. És nem arról van szó, hogy én hőbörgök meg, majd én hiszek, aztán csinálok, amit akarok, hanem ha az Úrra figyelek, és megteszem, amit mondott, addig fog élni, amíg a küldetésem be nem töltöm a földön. És senki semmilyen nem pusztíthat engem. És Dávid példája konkrétan bizonyítja ezt az igazságot. Nem kísértette az Urat önfej hősködéssel, de nem is bizonyult gyávának, akkor sem, amikor kitért a harc elől. Dávid nem vállalt fel mindenáron hősködésből fel harcot, háborút Saul ellen, hogy én hívő vagyok, aztán úgy győzök. Hanem nagyon inkább menekült. Kitért a harc elől, mert tudta, hogy ez nem az Isten harca most. A harcot pontosabban nem karddal kell megvívni, hanem szellemben kell megvívni. És nem is bocsátkozott olyan harcban, ami nyilvánvaló volt, hogy nem Isten akarata szerint van, és nem az ő időzítése szerint történik. Ahogy mondtam, nem is szolgáltatott magának igazságot, és saját erejében és bölcsességében nem bízott. Sőt, a vele lévőket is óvta az önbíráskodás hitetlenségből fakadó bűnétől. Hát az önbíráskodás mögött a hitetlenség van. Az dicsérete, amit lejegyzett itt a Zsoltárban, személyes tapasztalatból fakadt. Mikor megtapasztalta Isten beavatkozását, szabadító kegyelmét. Átélte ezt a szabadítást, és ebből tört fel a hála, a magasztalás és a dicsőítés. Ebből az Isten ismeretből fakadt mindaz, amit lejegyzett dicséretben ebben a Zsoltárban. A hívő szívből fakadt ez fel. És ezért lehet, hogy mondtam, 3 évezrede bátorítás, ami számunkra Dávid Zsoltára. Egyszer hallottam egy megtörtént esetet, amikor egy hívő testvér egy munkahelyen azt kellett átélje, hogy nagyon gonoszul bánt vele a főnöke. És kisebbségi komplexusban is küzdött a főnök, jelleme se volt, hogy elmondta, a barátunk igazán matyóhímzés, és hát sokszor felbosszantotta ezt a barátunkat, ez a viselkedés, az igazságtalanság, és ebből az indulatból többször fölmerült benne, hogy ott hagyja a munkahelyet. És nem foglalkozik ezekkel az idiótákkal, mondta ő, megy máshova. De amikor imádkozott, az Isten lelke nem adott zöld lámpát, nem kapcsolt át a lámpa, a forgalmi helyítő lámpa a szellemi értelemben zöldre, nem tudott menni, és ez a mi barátunk tisztában volt vele, hogy az ő igazi főnöke az a mennyben van. És nem a földön. És amikor imádkozott, mindig megerősödött ebben, és így meg is nyugodott a lelke, hogy az ő igazi főnöke a mennyben van. És mindaddig lesz ott azon a munkahelyen, ameddig az ő igazi főnöke ott akarja látni. És ott maradt, és újra és újra megküzdött az indulatokkal, és azért is akart megküzdeni a gondolatokkal, hogy alkalmas maradjon arra, hogy imádkozni tudjon a főnökéért, és a főnöke megtéréséért. A munkát elvégezte becsületesen, és amikor négy szem közt maradtak, és a lélek felszabadította arra, akkor az igazságtalanságokra tisztelettel, de fölhívta a főnöke figyelmét. És elmondta ez a barátunk, hogy majd csak 5 évig tartott ez. Újra és újra átélve a megaláztatást, a irítséget és sok-sok gonoszságot. Újra és újra megharcolta, újra és újra ment a főnökéhez, újra kérte az Isten kegyelmét, és újra feloldotta az Úr a szívében az indulatot, és tudott imádkozni. És eljött egy nap, amikor átélt a Szentlélek erejével, megújító erejével, újra és újra erőt öntött a szívébe, bátorságot adott a szívébe ennek a barátunknak, de a főnöke nem változott meg. 5 éven keresztül nem változott semmi. Ugyanolyan maradt. Hiába imádkozott érte, tisztelte, szerette, semmi nem változott igazán. Persze az ő szívében megváltoztak a dolgok, elmondta, és mivel szabad lett a szíve, ezért egészen másképpen érezte magát a munkahelyen. Majd egy napon nagy hír volt, mondja a munkahelyén, hogy elbocsátották a főnökét, a barátunkat pedig nagyobb tisztességre emelték. De olyan kapcsolatban maradt ezzel a volt főnökével, hogy alkalmas a kapcsolatuk arra, hogy az evangéliumot megoszta vele. Nem ment tönkre a kapcsolat. Az evangélium átadására alkalmas maradt a kapcsolat. De ezen az úton és ezen az áron. Tehát lehet az életünkben, ha nem is olyan történet, mint a Dávid története, de más jellegű, más típusú megpróbáltatás, élethelyzet, egy házassági konfliktus, egy munkahelyi konfliktus, egy családi konfliktus, egy gyülekezeti konfliktus, egy élethelyzet miatt kialakult válság, nehézség. Több dolog lehet, ami ilyen szorult helyzetbe hoz bennünket, és lehet még azt is tehetnénk, hogy kiugrunk belőle, és azt gondoljuk, hogy ha kiugrunk belőle, akkor megoldódik a probléma, de soha ne feledd, ez a nem oldasz meg semmit. Hanem a nagy, a legnagyobb főnököd vezet rá. Péter levelében olvastuk, ugye, hogy őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsőt örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ez a reménység jó, ha fókuszba kerül az életünkbe. A Krisztusba vetett élő reménység, és az örök életnek a reménysége. Mi várjuk. A mi fókuszunk, hitünknek a fókusza mennyben van, ahonnan várjuk vissza a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Így olvassuk a Filippi levél 3. fejezet 20. versétől. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, szabadítóul, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amelyel maga alá vethet minden. Ebből, és erről a reménységről, mint mennyei horgonyról tanít bennünket a zsidókhoz írt levél a következőképpen. Zsidókhoz írt levél, 6. fejezete, 13-as vers. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. És így szólt, bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Volt ez akkor, mikor leírta. De nyilván hívő emberek között ennek így kell lenni. Bár ne esküdjetek, hanem legyen a szavatok olyan hiteles, hogy ne kelljen esküdözni. Zárójelbe. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. így, e két változhatatlan tény, tehát az ígéret és Isten esküje által, amelyben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé Isten jelenlétébe, ahova elsőként bement értünk Jézus a vérével, ugye, aki Melkisédek rendje szerint való főpap örökké. Erről a reménységről szól profétai módon Dávid, amikor azt mondja, sziklára állítottad lábamat, biztossá tetted lépteimet. Mert a Korintus levélben azt mondja, hogy a kőszikla, amiből inni adott a népének, Krisztus volt. 1 Korintus 10:14. Tehát amikor Dávid azt mondja, sziklára állítottad lábamat, és biztossá tetted lépteimet, ez a Krisztusban való lehorgonyzott életről szól. Az 5. versben olvassuk, hogy boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát, nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Hát nagyon elérkeztünk, sokkal inkább, mint első kanyarban én gondoltam a Zsoltárról, a mai élethez, a napjainkban zajló eseményekhez. Először is nézzük ezt a kevésség kifejezést. Mit is jelent kevének lenni? Azt mondja, ne igazodjatok, vagyis ne osztozzatok velük, ne járjatok velük egy úton, ne azonosuljatok nézeteikkel, ne értsetek velük egyet, a kevélyekkel. A kevésség, héber kifejezés jelenti a büszkeséget, az önérzetességet. Milyen durva. Ez nem a méltóság, hanem az önérzet, ugye, amikor önérzetes vagy. És van az érzés, amikor önérzetes vagy, és akkor fölháborodsz, kiakadsz, megsértődsz. Nekem mondod? Én? Hogy képzeli? Milyen megszégyenítő tud lenni néha a szituáció, amikor önérzetességből gondolunk valamit, és kiderül, hogy nem is úgy történt. Nem is jól gondolt. Nem régen történt velem ilyen. Meg voltam sértődve. Duzzogtam. De hát bőjt időszak van, mégiscsak imádkozni kell a másikért. És ezért legyőztem az önérzetességemet. Elkezdtem imádkozni. Milyen jó hívő vagyok. És végül kiderült, hogy nem is történt semmi. Én értettem félre valamit. Akkor még hálásabb voltam az Úrnak, hogy csendben voltam. És lelepleződött az önérzetességem. Én, az ego, engem megsértettek. Én velem, ezt csinálták. Ne igazodjatok az önérzetes kevélyekhez, az önhittekhez, az önteltekhez, a dacos emberekhez. Mennyire nem krisztusi a dac? Akkor valaki azért sem. Vagy azért is. És egy szóval összefoglalva ezt a lelkületet, ez a lázadás lelkülete. És ma a mai világban körülnézel, ezt a kultúrát látod visszaköszönni. A lázadás kultúráját. A kevésség kultúráját. A görög fordítás alapján azt mondják, hogy talán úgy is vissza lehetne adni a kevésség kifejezésé, a mulandóság, az értéktelenség gondolkodásmódja, életérzése, életfelfogása. És a Prédikátor könyvében pontosan erre a héber kifejezést lehet visszavezetni, az, hogy hiába való. Akkor a Prédikátor azt mondja, minden ebben a világban elmúlik. Ezért mulandó. Ezért az értéke is csak olyan, mint a pára, mint a lehelet, amely a hidegben látszik, aztán eltűnik. És ha ennek az igének a görög fordítását nézzük, akkor azt is ott úgy van fordítva, hogy okoskodás, vagy kételkedés, aggodalmaskodás, vagy számítgatás. Ez a kevésség. Ahogy az érdekek sérülnek, a második világháború után a világ nyertese az Egyesült Államok. Ezért volt lehetőség arra, hogy egy gyári munkás ugyanazért a munkáért az Egyesült Államokban háromszor annyi bért kapott, mint egy francia. Ebből a háromszor annyi bérből meg lehetett valósítani az amerikai álmot. És akkor ezt láttad visszaköszönni a filmekbe, ezt a fajta életszínvonalat. Ma az amerikai munkás, gazdasági statisztikák nagyjából 70%-át, vagy még kevesebbet keresi egy franciáira. Csodálkozunk azon, hogy komoly érdeksérelmeket élnek át az amerikaiak? Mondta egy kedves kollégám, mindaddig másképp reagálunk egy dologra, amíg nem velünk történnek meg. Vagy amíg nem közel történik valami. Az érdeksérelem, amikor megérint bennünket már, bennünket érint a jogtalanság, a sérelem, az mutatja meg, hogy mi a valóságos hozzáállásunk. Belátható, igaz? Amíg látjuk, hogy mások Amerikában, hát szegények, utcán tüntetnek, na de gondolj bele, ha át kéne élned azt, hogy nem egy harmadát keresed, gyakorlatilag egy-két évtized leforgás alatt, hanem még annyit se. Ugyanazért a munkáért azt kéne elszenvedned, hogy a 300% helyett egy 70%-ot keresed, és minden, amit fölépítettél életszínvonalat, megy össze. Hogy reagálnál? Az érdeksérelmet átélő ember, aki nem a Dávid útján jár, hanem a kevélyek útján jár, és amikor, főleg amikor már tömegeket érint egy ilyen típusú érdeksérelem, akkor kivonulnak az utcákra. És mivel a feszültség, ugye ahhoz, hogy valaki leküzdje azt, hogy kimenjen az utcára, kellene gyújtópontok, kellenek emberek, akik megszervezik ezt, megtervezik ezt, vagy látszólag bátrak és elindulnak, és akkor robban valami. És akkor meghökkentő módon tízezek és százezrek vannak az utcán, és te csak nézel, mint a moziba, mint ami most Franciaországban történik, hogy borzalom, szörnyű. És egyre vadabb erőszakba torkollik ez a típusú lelkület, ez a düh, amit mond itt a kevésségről. Az önérzet sérelme, és akkor ebből fakadó düh és indulat, amikor betölti az emberek életét. És ugye sokszor ugye ez tehetetlen düh. Az emberek átéljük, hogy évekig, évtizedekig nem változik semmi az életükbe, és akkor fölhalmozódik bennük ez a tehetetlen düh, ami nagy agresszióban törhet ki. Ha valaki ezt nem tudja elrendezni, és nem tud, ahogy mondtuk, a nagyfőnökkel, legnagyobb főnökkel, az Istennel megbékülni. Egy idő után ez ki fog törni, mint a vulkán. Fölhalmozódik. És milyen megdöbbentő, amikor emberek az életükben nem találnak az Istenhez ezekkel a fájdalmakkal, szenvedésekkel és megpróbáltatásokkal, és egyszer csak robbannak, és a környezetük azt mondja, hogy ez egy másik ember, nem ezt ismertem eddig. Mert mindaddig tudott viselkedni. Ott fortyogott már benne, de nem talált megoldást. Nem talált feloldást a lelkében. És a tehetetlen dűtől feltüzelt tömegek tombolni kezdenek az utcákon, és arctalan módon pusztítanak. Az arctalanság illúziója az emberekből a legrosszabbat hozza ki. Ugye ez a fekete maszk, tudjátok, szemüveg, napszemüveg, fekete maszk. Tehát, hogy arctalan vagyok. És az arctalanság állapota, az megmutatja az ember legrosszabb énjét. Amikor nincs már semmi kontroll, amikor igazán az valaki, aki belül, mert úgy érzi, hogy nem kell elszámolni semmiért. És gondoljatok bele, milyen világ az, ahol tömegekben gyűlik fel ez a feszültség. És mindaddig, amíg a személyes érdeke az embereknek nem sérül, tűrnek. Addig megnézik a hírekben, csóválják a fejüket. De amint a saját érdekeik kezdenek sérülni, és ez hozamosabb ideig, és azt gondolom, hogy nem kell egy évtizedet várni, mint Dávidnál erre, sokkal hamarabb robban. Mi, akik az Úr hívei vagyunk, nem érthetünk ezzel egyet? Nem is sodródhatunk bele ebbe az ördögi áramlatba. Az Úrba vessük a bizalmunkat, és higgyük, el fog jönni a végső elszámoltatás. Mindenkinek. Ez az, amikor ugye a mennybe a horgonyom a mennyországban van, és a tekintetem a mennybe van, ahonnan jön az én szabadításom. Ahol van az én megváltom, és ő vissza fog jönni, mert ő feltámadt és él. Ha ez a hit, ez a látásmód, szemléletmód nem tiszt előttem, akkor még kisebb dolgokat sem vagyok képes megoldani. Elsodor ez az öntörvényűség. De bennünket nem erre hívott el az Úr, ahogy Péter bátorításában is olvastuk. Nem az arctalanságra hívott el az Úr, hanem arra, hogy itt vagyok, én vagyok, ez vagyok, tegnap is ez voltam, ma is ez vagyok, és bízhatsz abban, hogy engem meg fog tartani az Úr, és én holnap is az leszek. És hogy a feszültség nő, erre nyilvánvalóbbá válik, hogy kik vagyunk. Így van? Érzitek, hogy mennyire mai ez a zsoltár? Mennyire a ma élő ember, a mai forgás, folyamatok tükörképei. És akkor ezeket Isten elkezdte elém hozni, akkor azt mondom, hát ezért kell nekem erről a zsoltárra prédikálni. Ez a lényeg, Uram. Ezt akarod tanítani nekem és nekünk. Erre akarod fölhívni a figyelmünket. Mert bizonyos dolgok, folyamatok nem állnak meg országhatároknál. Nem lehet feltartóztatni őket katonai erővel. Ezek szellemiségek. És a szellemiségnek a munkáját látni lehet. Most már a fog a fehérjén látszik. Nem titkos, ez már nyilvánvaló. A végső elszámolás tehát el fog jönni. Senki nem kerülheti el. Ugyanakkor nekünk az evangéliumot hirdetve kell képviselni a mi Urunkat, és minél többeket megmenteni, és segíteni őket, hogy megtalálják az utat Jézus Krisztushoz, a mi Urunkhoz. Legyünk a krisztusi szeretet és igazság radikálisai. Ugye most divatos, ez radikális. Mi legyünk a krisztusi szeretet és igazság, azaz az evangélium radikálisai. Amen. Erre hívattunk el. És értsük meg, hogy enélkül radikalizmus nélkül nem tudunk tovább menni. És Dávidnak ez volt a szívének a jellemzője. Ő ilyen radikális hívő volt. Ilyen radikálisan bízott az Úrban. És később is megmaradt ez a fajta radikalizmus, amikor még vétkezett, akkor is meg tudott érni. Aztán beszél itt a zsoltárban az elvetemült hazugokról. Hát a hazugság, a megtévesztés, vagy az illúzió művészeiről beszél. Azt mondja, ne igazodjatok az elvetemült, az elfajzott. Tehát ugye nem is arról van szó, hogy valaki pusztán hazug, hanem megrögzött. Sőt, a legelvetemültebb módon hazudik. És ha nem érted meg ebben a mai világban, mint hívő ember, hogy igenis, a legelvetemültebb módon hazudnak neked. A legarcátlanabb módon hazudnak a szemedbe. Akkor el fogsz tévedni, és nem érted, mi zajlik a világban. Napjainkban a hitelesség fokozatos erózióját, pusztulását, lebomlását láthatjuk. Ennek lehetünk tanulni. Az ember már alig tudja kiszedegetni az információ dömpingből és halmazból az igazság morzsáit. Figyeled ezt? Csak oltóanyag téma. Aktuális. Mi az igazság? Hát az az igazság, amit elhiszel. Mert aztán itt mindent lehet tudni az oltóanyagról. A csiptől kezdve már minden az oltóanyaggal. Meg az életedet is megmenti. Meg az oroszok más fájzban vannak. Meg a kínaiak. Meg pókember lesz belőled, ha beoltatod magad. Ezt szoktam mondani, pókember képző. Vagy készítmény. Minden. És csak egy téma. ami olyan brutálisan bombázza az emberek életét és lelkét, hogy igazán még morzsákat sem vagy képes lassan már kiszeregetni az igazság. Hogy mi, ez igaz lehet, talán ez a töredéke igaz lehet, vagy az igaz, vagy ez igaz, kinek higgyek? És ez a fajta eróziója az igazságnak, vagy ez a hamisság, ez teljesen áthatotta, vagy egyre inkább áthatja a médiát, a politikai kommunikációt. És a legmegdöbbentőbb a mai világban, ugye megint csak azt mondom, hogy Dávid mond, ez elvetemült hazugság, a hazugok, hogy tehát most már erre is eljutottunk, hogy már a látszata sem ügyelnek. Tehát a hazugság már olyan szinten folyik, hogy már nem is lényeges, hogy igaznak tűnjön. Az, hogy amit leírnak és aláírnak, az már régen. Tehát mondjuk, amit itt olvastunk az igében, hogy ne esküdözzetek, hát még az eskü se igaz, tehát még a szerződés se igaz, ma már abban se lehet igazán bízni. Szokták mondani, biztos az, ami már elmúlt. Ez a mondás. Miért alakult ez ki? Hitlernek volt egy mondata, neki tulajdonítják. Azt mondta Hitler, aki egy ördögi ember volt, a manipuláció ördögi mélységeinek tudója. Ha egy hazugságot elég gyakran ismételünk, akkor a világ végül, mint igazságot fogadja el azt. Gondoljatok bele, elérhetünk egy olyan fázisba, amikor a hazugságot tekintik az emberek meggyőződéssel igazságnak. Szükségünk van horgonyra, amely az áramlattal szemben, a Góliáttal szemben felvértez bennünket, hogy ne sodrodjunk el? Hát persze, na de hát van. Hát van, ez a reménység, ez a hit, amely Krisztushoz köt bennünket. Hát van horgonyunk. Ez nem be kell szerezni gyorsan a boltba, vagy most ugye Black Friday volt, és akkor olcsón leértékelt horgonyokat beszerezni, hanem ez adatott Jézus Krisztusban, mert ő bement egyszer s mindenkorra Isten szent jelenlétébe, és azt mondta, itt az én vérem, amely által megszentelem őket. Itt az én megtört testem, szenvedtem az ő bűneikért, elhoztam a megváltást, a szabadítást, közösségbe hoztam veled, mennyi atyám, megnyitottam számukra a mennyországot, és a mennyei források a Szent Szellem által bennük vannak. A kép, amelyet hoztam, még a ősz folyamán volt lehetőségem látni is, a Művészetek Palotájában, Ludwig Múzeumban van kiállítva, egy magyar tudós készítette, Barabási Lászlónak hívják, és a álhír vagy fake news terjedésének a ilyen gráfszerű megjelenítése. Tehát honnan indulnak a álhírek, hol sokszorozódnak, és egy álhír, hogy jut el a jelenlegi infokommunikációs eszközöket használva a legtávolabbi pontokig. És hogy koncentrálódik. Gondoljatok bele, hogy Hitler mit tudott elérni ezzel a propagandájával. Döbbenetes, nem? Holott ő kismiska volt az a hatalomhoz, ami neki volt, ami ma kevés ember kezében koncentrálódik a médiahatalommal. Tehát ami Hitlernek volt, az kismiska volt. De az a gonoszság ugyanitt van a világban, mint akkor itt volt, csak az eszközrendszer sokkal veszélyesebb és sokkal erőteljesebb. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát. Azt olvastuk Dávid Zsoltárában. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát. Van egy nagyszerű igeversünk, és néhány gondolatot az utolsó részben engedjetek meg, azért bátorítású. A Timóteus azért első levél második fejezetében a 8. vers így hangzik. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, méghozzá harag és kételkedés nélkül. Érzitek? Tehát mindaddig, Könnyebb egy helyzetet kezelni, amíg nem érint személyesen vagy a családodat. A harag próbája nem az, amikor látod az igazságtalanságot, hanem amikor veled történik. Vagy a szeretteiddel történik az igazságtalanság. Igaz? Tehát mindaddig, és soroltam, most nem akarok példákat, inkább nem. Tudjuk, értjük ezt, érezzük. Az Úr igéje imádságra bátorít bennünket. És amikor az imádságra bátorít bennünket, és azt mondja, hogy vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe, az 1 Korintus 16, 13, 14, akkor itt ebben az igében a férfiak kifejezés nem a nemiséghez van kötve, hanem szellemiséghez. Ebben az értelme a Galata 3.28-at idézve nincs férfi és nő. Tehát amikor azt mondjuk, hogy szellemi értelemben legyetek férfiak és erősek, akkor ez a Krisztusban hívőkre vonatkozó igazság. Férfiakra és nőkre egyaránt. Legyetek férfiak, legyetek erősek. No de, a felolvasott ige szakaszban konkrétan a férfiaknak szól a Timóteushoz írt levélben a bátorítás. Azaz, hogy azt akarom, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak, harag és kételkedés nélkül. Miért tartotta fontosnak a Szentlélek, hogy a hívők közösségen belül a férfiaknak külön adjon egy felhívást az imádságra? Hagyok egy kis időt, hogy végig gondold. A férfi ember hajlamos arra, hogy azt gondolja, az imádság felesleges időtöltés, mert elveszi az időt attól, hogy értelmes dolgokat is megcsináljak. A kezembe vegyem, és elvégezzem. Hát imádsággal nem leszünk előrébb. Hát ez valakinek meg kell csinálni. Nagy csapda. Várván vártam az Urat. Ez nem a semmittevés. Ez bizonyos helyzetekben a legtöbb és legfontosabb, amit egy férfi tehet. És azért kell a férfinak külön felhívni a figyelmét erre, mert a férfi abban gondolkodik, hogy megcsinálja. Pontosan ugyanúgy, mint Dávid harcosai. Gondoljatok bele egy harcosnak a pezseg a vére, ott az ellenség. Meghalna azonnal. Nem fél a halától. Nem fél az ellenségtől. Hát olyan harcosai voltak Dávidnak, hogy 20-30 emberrel is elbántak. Volt olyan harcos, aki egy föld, kis földterület rált, jött az ellenség garmadával, és vágta őket. Annyira elfáradt, hogy nem tudta letenni a kardot, mert rászorult a kezet a izomgörcstől. Ilyen emberei voltak. És gondoljatok bele ezeknek az embereknek azt feldolgozni, hogy azt neki Dávid, várván vártam az Urat. Abisaj, ne öld meg, mert Isten majd igazságot tesz. Ugye ő szövetség értelmen adjon neki az a szabadulás megtérést, és ha nem tér meg, majd számot ad Isten szín előtt. Tehát egy férfinak nagyon veszélyes azt gondolni, beleértve magamat is, hogy az imádság felesleges időtöltés. Azért, mert amikor várván vártam az Urat szituációk vannak, a legtöbb és a legfontosabb, amit tehetünk, az pontosan az imádság. Ezért mondja a názareti Jézus, ahogy elmúlt alkalommal említettem is, hogy virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Miért? Mert a lélek, a szellem buzog, de erőtlen a testetek. Földi testben vagytok, kísérthető testben vagytok, és amikor a csapás elér titeket, a ti testeteket, akkor ez egy másik szituáció lesz. És amikor már a tanítványnak szaladni kellett, és amikor Péter már ott volt, hogy hát őt is elfoghatják és megölhetik, egészen másképp beszélt. Mennyire jól ismerte az Úr. És mennyire jól ismer bennünket az Úr. És amit itt kivetítettem nektek, két kép, van egy, és legyen ez bátorítás, hogy azt akarom tehát, azt mondja az Úr nekünk. És azt mondja az Úr neked, férfi testvérem és nő testvérem. Értitek, ez a férfi, de mondom, a férfiaknak külön kellett valamilyen oknál fogva, én férfiként meg is tudom érteni, hogy miért. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak. És itt, amit láttok képeket, ez a úgynevezett Promise Keepers mozgalom, keresztény mozgalomról készült, és ott a washingtoni felvonulás, ahol régi felvételek alapján azt mondták, hogy 500 000 és 1 000 000 közötti hívő férfi gyűlt össze imádkozni. És a Promise Keepers mozgalom az a, hogy az ígéret megtartói, azok az oracenter férfiaknak a mozgalma az Egyesült Államokban, akik hűséget fogadtak Jézus Krisztusnak, és oda szentelték az életüket, hogy így vezetik az életüket és a családjukat is. Nyilván minden férfira, a keresztény férfira igaz ez az elhívás. És ezek a férfiak fontosnak tartották, hogy felemeljék a kezüket és imádkozzanak, és adjon az Úr kegyelmet nekik ezekben a napokban is, és adjon bátorságot nekünk is. És a Zsoltár közbenső részét átugorva, ott arról van szó, hogy Dávid ecseteli azt, hogy mennyi ellensége van, és némi ószövetségi gondolkodásmód is tükröződik benne. De a vége ennek a Zsoltának legyen bátorítás az elhangzottakhoz még mindannyiunknak. 40. Zsoltár 17-18-as versei. Örüljetek, és örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak. Hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj. Szeretném, ha dicsőítők jönnétek, és készülnénk imádságra. Az elhangzottak kapcsán meg a Zsoltár versei alapján mi is imádkoznánk. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak. Hadd mondhassák mindig, nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm. Istenem, ne késlekedj. Drága mennyi Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked. Megköszönjük azt a hitet és reménységet, amely árad ebből a Zsoltárból. Megköszönjük azt a hitet és reménységet, amely szellemed által beállt a mi szívünkbe. És megnyitjuk most magunkat, Uram, és kérjük, hogy töltsd be szellemeddel bennünket. Az életnek és a reménységnek szellemével. Kérlek és könyörgöm azokért, akik várván várakoznak. Hosszúra nyúlt már a várakozás, és hitük megfakult, reménységük elfogyott, újítsd meg szívüket, Uram. Imádkozom, hogy szabj gátat a gonoszság áradásának a világ. Szabj gátat a gonoszság áradásának a szívünk előtt, Uram. Szabj gátat a gonoszság áradásának a családunk kerítésénél, kapujánál. Szabj gátat ennek a gonoszságnak a gyülekezetünk kapujánál, Uram. Hogy ne törjön be a gonoszság. Ez a hazugság, ez a gonosz szellem, ez az ártó szellemiség. Szabj gátat, Uram, a gonoszságnak a vezetők életében, a politikai, gazdasági élet szereplőinek életében, Uram. Hogy a szívük megtörjön, megtérjenek, új életet nyerjenek, megszabaduljanak a gonosz hatalmától. Uram, szabadíts ki lelkeket a gonosz karmai közül, a gyűlöletből, a félelemből, a haragból, az önsajnálatból, az egoizmusból. Imádkozom, Atyám, Jézus hatalmas nevében, hagyj nyíljon meg minél több szív, hit által a menny felé. hogy szabadításoddal, kegyelmeddel tudjunk meglátogatni az életeket. És ezen keresztül a fény, a világosság, az a reménység és hit diadalmaskodjon, és ez a generáció még időt nyerjen a megtérésre. Időt nyerjen a megmenekülésre. Könyörülök és imádkozom a tinédzserekért. Áld meg őket, Uram, személyes megtapasztalással, szomjúsággal és vágyakozással, Te utánad, Uram. Áld meg őket találkozásokkal, nyilatkoztass ki magadat nekik, személyesen. Ne hagyd ki bennünket sem, Uram, akik már régebb óta járunk a Te utadon. Tartsd meg az életünket, sőt, vezess bennünket győzelemről győzelemre, ha kell a csendes könyörgés, kitartó imádságban, ha kell a bátor kiállásban, ha kell a tanúbizonyságtételben, ha kell a szereted gyakorlati megélésében. Óvd meg a lelkünket és a szívünket, hogy hitünk ellenfogyatkozzon, a szeretet meg ne hidegüljön, hanem hitben és reménységben növekedjünk, a hálaadásban és a szeretetben pedig gazdagodjunk. Amen.